64. álom. Amerre csak néztem, zöld kukorica szárálta utamat, de nem akármilyen, mert a szárán 4-5 csövet is láttam. A növény jóval magasabb volt nálam, ezért nem láttam az ültetvény végét. Már pánikba estem, nem tudtam, melyik irányba induljak. A nap is már a látóhatár szélén járt. Nem várhattam tovább, mert nem sokára beesteledik. Úgy döntöttem, hogy a nap irányába, tehát nyugatra indulok. Szerencsére jó útvonalat választottam, mert hamarosan a parcella egyik végére értem. Amikor kiléptem, mell magasságban rögtön szöges drótnak ütköztem. Sűrűn egymás mellett akácfa oszlopok álltak a kukoricás szélén. A karóknak helyenként már lerohadt a kérgük. A három kifeszített húzalt megette a rozsda. Szakszerűen térd, derék és mell magasságban lettek kifeszítve. A rozsda láttán aggódva végig tapogattam a mellkasomat, de szerencsére nem sérült meg. A kabát felfogta a szúrást, így nem esett bajom. Kicsit arrébb egy keskeny, kibetonozott út kanyargott, a távolban valami jármű állt rajta. A rikító piros színe keltette fel a figyelmemet, nagyon reméltem, hogy ott találkozok valakivel, aki elfuvaroz a legközelebbi városba. Ahogy közeledtem, felismertem, hogy autóról van szó. Hátulról közelítettem meg, így először a kocsi fara tűnt szembe. Azokra a hatalmas, hosszú amerikai kocsikra hasonlított, amelyeket az 50-es években gyártottak. A kocsi hátsó részét, a csomagtartót szárnyakká alakították ki. Messzebbről női szemöldökre emlékeztetett. Féklámpáinak elliptikus alakja hunyorító szemekre utalt. Széles, nikkelezett, ütköző takarta a kocsi hátsó részét. Az utastér nyitott volt. A kabrioletek típusához tartozott, hátulról is rögtön ráismertem, az amerikai Chevrolet Impala autók családjához tartozott. Az autó oldalát két különböző vastagságú nikkelezett lejszni díszítette. Az elején mindkét oldalon két-két fényszórót építettek be. Többek között ez is különlegessé tette a járművet. Az ülések fekete csíkos barna bőrből készültek. Az indító kulcs is ott díszelgett a kormány alatt a műszertáblán. Körülnéztem, van-e valaki a közelben. Néhányszor hangosan felkiáltottam, ha-hó, ha-hó. Nem jelentkezett senki. Úgy gondoltam, beleülök és elautózok az első településig. Ott megtudakolom, kié lehet a kocsi. Ha jelentkezik a gazdája, visszaadom és megköszönöm. Mielőtt beleültem volna, valami szokatlannak tűnt. Nem tudtam, hogy mi, de valami nem tetszett. Kinyitottam az ajtót, és a kormánykerék mögé ültem. Akkor jöttem rá, hogy a kocsi jobb oldalas, a kormánykerék nem a megszokott helyen van. Ez a felismerés arra utalt, hogy vagy valahol Angliában, vagy Ausztráliában lehetek. Tudtommal csak ott vezetnek az út bal oldalán, emiatt a kormányt a járműben a jobb oldalra szerelik. Megfordítottam a sluszkulcsot, a motor egyből beindult. Kicsit aggódtam, szokatlan volt így módon vezetni, de mivel nem jött senki szemben, ez nem okozott gondot. A keskeny út a kukorica tábla után az erdőn keresztül vezetett. Különösen szép táj tárult elém. Hatalmas tölgyfák sora övesze az út két oldalát. Menet közben azon töprengtem, hogy valaki valamikor ezeket a fákat elültette, de már a telepítés idején tudhatta, hogy az árnyékukat sohasem élvezheti, mert becslésem szerint a fák legalább 300 évesek lehettek. A tölgyfasor hirtelen megszakadt. Utána lankás zöldellő rét következett. A domboldalon egymást váltották a kapaszkodók és a lejtők. A keskeny út szinte patakként kanyargott a tájon. Még a távolban sem bukkant elő erdőség. Körülöttem a pázsit olyan benyomást keltett, mintha gyep téglákból készült volna. Ameddig csak elláttam, rövidre nyírt, sűrű fű borította a talajt. A domb részben eltakarta a látókört, még mindig abban reménykedtem, ha új terület bukkan elő, meglátok valakit vagy valamit. Az egyik kanyar után ez meg is történt, két lovas szágoldott a gyepen jóval távolabb az úttól. Elsőként egy fiatal, hosszúhajú lány vágtatott fakólovon. Haja csak úgy lobogott a lendülettől. Több tíz méterrel mögötte holló fekete paripán egy vörös hajú zöldruhás nő lovagolt. Kezében a gyeplők helyett kifeszített íjat tartott. Semmi kétség nem fért hozzá, hogy az egyik üldözte a másikat, messze voltak. A pázsiton nem hajthattam közéjük. Megállítottam a kocsit, gondolván, hogy észrevesznek. Az útvonaluk azonban távolodott, és ezzel a reményem is, hogy közbeléphetek. Miután eltűntek a láthatárról, azon töprengtem, hogy egy farm vagy település lehet a közelben, talán egy egész falu is. A nők onnan indulhattak. Útkereszteződéshez értem. Kis tábla jelezte, hogy balra és jobbra is van település. A balra az útjelző 8 kilométert mutatott, jobbra pedig 26-ot. A rövidebbet választottam. Egy kopár magas hegy került az utamba. Azt láttam meg először, mielőtt a falu közelébe értem. A település mindössze néhány házból állt. Az utolsó épület a hegy szirtje alatt helyezkedett el. Ott egy építkezési állvány emelkedett. Az állvány a sziklák peremén lévő kis, deszkákból összetákolt házikót kötötte össze a szintérrel. Lépcsők vezettek az állványon felfelé. Amikor odaértem, sokan várakoztak, hogy feljussanak a házikóhoz. Lefelé már nem a lépcsőkön, hanem a szirt oldalába vájt keskeny úton lehetett lejönni. Az autót a település központjában hagytam, hogy a tulajdonosa észrevegye. Én pedig az első ház tornácára siettem, mert ott kocsma feliratot láttam. Az tűnt a legjobb helynek az információgyűjtésre. Ezen kívül meg is szomjaztam. Az ablak melletti egyik asztalnál zömök, tetovált fiatalember állt, puskával a kezében. Az utcát kémlelte, a többiek ücsörögtek és iszogattak. A pulthoz indult a műdítőért és felvilágosításért. Milyen helyiség ez? Kérdeztem a kocsmárost. Nem válaszolt, csak törölgette a pultot előttem. A hátam mögül szólalt meg egy mély hang. Itt mindenről engem kell megkérdezni, szólt valaki hangosan. Megfordultam, a tenyeres talpas tetovált férfi állt mögöttem. Csak sört akartam, és megtudni, hogy hol vagyok, szóltam nyugodtan. A bőrfejű nem válaszolt, csak intett a csaposnak, hogy szolgáljon ki. A korsón, amely a kezembe került, különleges névjegy reklámált. Egy nyillali és kifeszített íjjal a kezében vágtató kentaur nő képmása volt rajta. Rögtön eszembe jutott, mit láttam autózás közben. Úgy döntöttem, inkább nem kérdezősködök a nőkről, megiszom a sört és megyek. A tetovált férfi, mintha gondolatolvasó lett volna, erélyesen rám szólt. Aki ide a településre érkezik, csak úgy mehet tovább, ha én megengedem. Előbb innia és fizetnie kell a forrásvízért. Az ott van az állvány felső részén a faházikóban. De én nem vagyok szomjas, ez a korsó sör lecsillapította a szomjamat, válaszoltam. Az nem érdekel, inni és fizetni kell a kentaurok javára. A szikla peremén a tengerszintől néhány méter magasságban állva figyeltem a látóhatárt. Néhány méternyi tiszta homokos talaj választott el a víztől. Nem tudtam eldönteni, fürödjek-e vagy sem. Kati szólalt meg a hátam mögött. Mire vársz? Megfordultam. Ott állt mögöttem, fekete egyrészes fürdődreszben, karba tett kézzel. Kati mögött Imre és Vinus ültek a szirten. Imre is integetett, hogy menjek már. Feltételeztem, hogy dörzsölte a feneküket az éles szikla. Amikor néhány lépést tettem a víz fölé, ők is felálltak. Hamarosan mind a négyen a vízben voltunk. Imre búvárkodott. Tengeri csillag után kutatott. Nem sokáig tartott a fürdés, mert a nap a felhők mögé bújt. Kint a parton egy vékony sávban találtunk napfényt. Mind a négyen odahúzottunk. Kati a szívem iránt érdeklődött. Ő még nem hallotta a mesterséges szívbillentyű működését. Mondtam, hogy tegye a fejét, a fülét a mellemre. Meg is tette, és hallgatózott. Pár perc múlva megszólalt. Nem hallom, mintha nem dobogna tovább. Ezt a megjegyzést csak valahogy távolról hallottam, mintha arról a csónakról érkezett volna a hang, amely a hullámok közt a parthoz közeledett. Alacsony pereme és nyitott csőrű kakasfej jellemezte. Ketten félmeztelenül állva eveztek erőteljesen. Mögöttük vitorlás viking hajó szelte a vizet. Az üldözött hajócska legénysége egy izmos nőből és egy férfiből állt. Szerencséjükre az üldöző hajó vitorlája leszakadt, és emiatt lelassult. A nő és a férfi a homokos parthoz érve kiugrott a csónakból. Néhány lépést tettek meg, majd letérdeltek úgy, hogy a hátuk összeért. A veszély elmúltával mindketten jobb kezüket a magasba emelték, és mutatójukat az ég felé irányították. Néhány percen belül alsó testük átalakult, kentaurokká változtak. A nő deressé, a férfi pedig sima, pejló testet öltött. Mindketten kezükben íjat és nyilat tartottak. Megváltozott körülöttük a táj. A sziklák helyén erdő keletkezett, a fák ágain félig nőtestű párducok ugráltak és simultak egymáshoz. Figyelték a két jövevényt, prédának tekintették a kentaurokat. A kentaurok nem féltek a párducoktól, hanem kézen fogva az erdő sűrűje felé indultak. Akkor jelent meg a tengerben lévő egyik szikla mögül egy vörös hajú sellő. Csengő hangon énekelni kezdett. A kentaurok megálltak. A férfi visszafordult, de a nő fogta a kezét és maga felé húzta. A férfi kiszakította magát a nő kezéből és visszaindult a tenger felé a sellő irányába. Útközben egy rózsabokorról piros rózsabimbót szakított. A sellő felé nyújtotta. Amikor a kezük összeért, a sellőből sárkány lett, és felfalta a kentaurt. A másik kentaur a nő ilyettében a sűrűbe futott. A párduc nők a nyomába eredtek, mivel egyedül maradt, könnyebb zsákmánynak tekintették. Az egyik párducnak sikerült a kentaur hátára ugrani és felsérteni a nő lapockáját. A sebzett kentaur rémülten az erdő másik vége felé szágoldott. Ott a magas szirt állta útját. Nehezen, de felkapaszkodott a meredélyen. Amikor már majdnem elérte a szikla csúcsát, egy szikladarab kicsúszott a patája alól. Elvesztette egyensúlyát, és a szakadékba zuhant. Azon a helyen, ahol kimozdult a szikla, forrás fakadt. Először a kentaur arca, majd a tetovált férfi kopasz feje és végül Kati arca jelent meg a szemem előtt. Ő újra rátapasztotta a fülét a mellemre, majd megszólalt. Most újra hallom. Dobog.